Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus evangelizáló küldetését folytassuk. Ezzel a kéréssel fordult Leó pápa karácsonyi beszédében a római kúria vezetőihez. A Szentatya a bíborosokat és a római kúrián dolgozó vezető munkatársakat fogadta az áldások termében hétfőn, hogy a hagyományoknak megfelelően kifejezzék egymásnak karácsonyi jó kívánságaikat. Leó pápa elmondta, közeledik a karácsony fénye, és arra hív, hogy újra felfedezzük azt az újdonságot, amely a betlehemi egyszerű barlangtól indulva az emberi történelmen végig húzódik. Vonz minket ez az egész teremtésre kiható újdonság, s ezért örömmel és reménnyel haladunk előre, mert megszületett üdvözítőnk. Isten testé lett, testvérünké vált, és velünk lévő Istenként örökre velünk marad. A jövő évi lehet a várható háború előtti utolsó választás Magyarországon, jelentette ki a miniszterelnök a TV2 műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt. Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a patrióták pedig a békepárt. A kormányfő azt mondta, a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állnia arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal. 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25%-kal nőtt. Az összegük a duplájára emelkedett, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. Zsigó Róbert közölte, a korábbi baloldali kormányok elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, az egekbe emelték a rezsiárát, gyakorlatilag kisemmiszték őket. Emlékeztetett, 2010-ben a kormány megállapodott az idősekkel arról, hogy amíg nemzeti kormány van, addig megőrzik a nyugdíjvásárló értékét. Az idei év elejéhez képest jövőre megduplázódik a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyerek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe tették hozzá. A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. A támogatóik segítésének köszönhetően az ünnepekre több mint 84 millió forint értékben nyújtott segítséget a családoknak az egyszülős központ, közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, vannak olyan egyszülős családok, akiknek a mindennapi megélhetés is komoly gondot okoz. Nekik élelmiszercsomagokkal, valamint egyenként 50 ezer forint értékű tisztító és tisztálkodószercsomaggal segítettek. Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma. Az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek, közölte a hatóság a távirati irodával. A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nem csak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékelése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott. A csatlakozó dugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett. Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem ért el a szabványban előírtat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás idő valószínű. Legfeljebb kisebb körzetekben lehet szakadozás, szitálás előfordulhat. Délutántól a Dunántúlon nagyobb területen, míg északkeleten csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő eső. A keleti szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 2 és 8 fok között alakul. Késő este 0 és plusz 6 fok valószínű. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Keresztény Élet heti lap áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván a lap valamennyi kedves olvasójának, a terjesztésben közreműködő atyáknak és lapterjesztő munkatársaknak.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Adventben beszélgetünk Blankenstein Miklós atyával, akinek papnevelésben és lelkipásztorkodásban óriási tapasztalata van. Sok évet, évtizedet töltött a papnevelésben konkrétan, az esztergomi szemináriumban. Arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz Miklós atya arról, hogy milyen papokra van ma szükség. Lehet-e megfogalmazni azt, hogy mi a kívánatos, nyilván vannak általánosságok, egy minimum, ami mindenkitől elvárható, és hát mindenkinek a saját karaktere, egyénisége, tehetsége, családi háttere befolyásolja az életét, tehát nem kaptafára képzi a papokat az egyház, képtelenség is lenne. Ugyanakkor megvan az a főcsapás, amin belül maradva tud a szolgálatban megfelelni.
Ugye ezt a kérdést fölteszik az embernek időről időre, És akkor az ember egyrészt magában néz, hogy én milyen pap vagyok, és hát milyen tapasztalatokkal, és hát most 53 év van mögöttem a papszentelés óta, tehát azt lehet mondani, hogy a világ óriásiakat változott, és ebből adódóan hát a papi élethelyzet is, akár csak az én belső tapasztalatémat, a történetemet illetően próbálok megfogalmazni. Általában fő szempontokat szoktunk hangsúlyozni, hogy legyen mindenképpen egy imádságos lelkű, tényleg életszentségre törekvő, ami az ő személyes története. Tehát nem a szolgálat felől induljunk elsősorban, pontosabban ez is a szolgálatnak a része, hanem ő a Jóistennel való kapcsolatát hogyan éli meg. Ez döntő kérdés. Ha ez úgy nagyjából a helyén van, és az a törekvés erős az atyában, tehát hogy imádkozik azokért is, akikkel törődik, és a Jóistennel való kapcsolatát mélyíti, akkor nyilván azok az adottságok, amivel az illető rendelkezik, vagy az a helyszín, ahova küldték, az már specifikálja a történetet. Ugye a kedves hívek talán nem mindig érzékelik, hogy a papok ugye nem egy helyre vannak felszentelve, hiszen igazából a papja az egyház megyének a püspök. Ő a főpap, és ő az, aki felelős annak a területnek, az egyházmegye területének a lelkipásztori ellátásáért. A szemináriumban nem lehet jelentkezni, hanem bárhol az illető fiatal, ha magába papi hivatást vél fölfedezni, akkor püspökénél kopogtat, ha világi pap akar lenni, hogy én a te karizmádhoz szeretnék csatlakozni. És akkor, ha a püspök elfogadja, akkor gondoskodik képzéséről, és ami után szentelődött, akkor az ottani rendszernek, vagy az éppen helyzetnek megfelelően helyezi. A helyezések azok folyamatosak az ember életében. Én most a 9. lakhelyemen vagyok, amióta szenteltek. Igen. Van, aki talán többször, van, aki kevesebbszer moccan a történetbe, de abból kell kiindulni, hogy a püspöknek az egész egyházmegyét kell nézni, az ottani igényeket, hiszen meghalunk, jönnek az újak, az adottságok változnak, és így tovább. Tehát a történeti helyzet is változik, amiben az egyes papok konkretizálhatnak.
Hát meg a települések is elnéptelenek, vagy föllendül az ottani élet, tehát nem ugyanaz 50 évvel ezelőtt egy Pest környéki falu, és ma.
Tehát ez egy folyamatos dolog, és nem szórakoznak a püspökök, mert néha évek szomorkodnak, hogy ezt miért viszik el, vagy ezt miért nem viszik el, innen teszik máshová, ugye? De hát először is ebből kell kiindulni. Tehát a papnak amellett, hogy tényleg életszentségre törekszik, és fölmérte, és ez remélhetőleg mindenki fölméri a szentelésig, és sokszor esik a szemináriumba, hogy egy bizonyos szabadságomat oda kínálom, ezt engedelmeségnek is hívjuk, és megyek oda hívekhez, egyebekhez, ahova küldenek. Na most itt két nagyon szélsőséges megközelítés lehetség. Az első, hogy senkit nem ismerek, és nem csak barátságról van szó, hanem idegen az a közeg. Mentalitásba, gondolkodásmódba és így tovább, hát ott nehezebb helyzete van a papnak, persze a másik oldalon a híveknek is, hogy szót értsen, stílust vigyen és így tovább, hát ezt jól lehet látni. A másik, hogy tulajdonképpen hazamegy, tehát egy unzerernek mondható közegbe csöppen bele, mondjuk Városmagyarból indult valaki, káplánként, értelmiségi kör, ott szocializálódott, egyházi iskola és így tovább, és oda vagy a közvetlen mellette levő helyre kerül vissza a papnak.
Lambert Zoltán onnan indult, és 50 évig ott volt.
Hát nem jó példa, mert ő ki sem mozdult a történetből. Még most is adják vissza gyóntatni, kis botjával, amikor együtt voltunk éppen.
Gyóntat sok helyen.
Igen, igen. Ne. Igen, tehát nézhetem a pap oldaláról, hogy ő legyen 6 lövetű. Gyakorlatilag, ha így azért reálisabban gondolkozunk, először is föl kell mérni azt, hogy melyik egyház megyébe jelentkezett az ember, ott mik az adottságok. És akkor püspök igyekszik a helyzetnek megfelelően az illetőt helyezni. Mi most az Esztergom Budapesti egyház megyében vagyunk, tehát Nagy Budapest. Na de Nagy Budapest hallatlan színes. Más egy bel-budai vidék, a mentalitása az embereknek a templomban, a gondolkodásmód és így tovább. Más egy agglomeráció közeli helyzet, ahol új családos területek jönnek létre. Más a belső pesti vidék, vagy ami régebben mondjuk ipari volt, ahol egy csomó külföldi él. Tehát annyira sokszínű, hogy szinte föl se lehet készülni, hát mindenki igyekszik kapaszkodni. De elsősorban mi a pap dolga? Hát ha plébánián szolgál, akkor neki a szentségekkel kell elsősorban számolnia. Tehát megkereszteli azokat, akik odajönnek rendszeres fölkészítés után, esket, ha úgy adódik, jegyes oktatások után eltemeti a halottakat, és így tovább, és így tovább. Ez bázis kérdés. Na most mindig is szólalni kell hozzá. Na most itt már aztán nagyon széles a skála, mert nagyon különfék az adottságaink. Mindenki megtanulja a teológiát, le kell vizsgázni belőle, de az egyik az egy intellektuálisabb alkat, a másik egy érzelmi alkat, egy melegszívű, könnyedén kommunikáló, a másik zárkózottabb. Tehát ebből adódóan mindenki hordja a maga kis dolgát, és ezt tudomásul kell venni mindenkinek. Tehát akkor nagyon kritikus, mérjenek a papok, tetszett volna jönni, és akkor egy jobb változatot hozni. És az ön családjából az ő gyerekeinek ajánlottak-e. Tehát néha a kedves hívek azt hiszik, hogy itt egy szolgáltatása van, egy papgyár, ahol az ő igénye szerint legyártják kockára és darabra. Tehát azért normálisan kell gondolkozni. A másik terület, amiről érdemes a papi élet tekintetében beszélni, hogy az illető atya jól akarja végezni a dolgát, illetve az életszentséget jól értelmezi az egyházban, akkor közösség, közösség papok között. Ez lehet szerzetes vonal is, hogyha az életnek van ilyen affinitása, de azért normálisabb az, hogy világi paptársakkal. És nem az, hogy évente látjuk egymást háromszor, némi továbbképzés, mosolygunk, hanem ténylegesen ilyen életközösségszerűség. Ennek a fontossága egyre jobban nő, és pedig azért is, mert általában a plébániákon egyedül élnek az atyák, és le vannak terhelve.
Igen, tehát nem a káplán már nincsen.
Kevés helyen van, ami egyházmegyénkben, kettő meg pláne nincs. Én még olyanban nőttem föl, hogy volt, hogy négyen vagy öten voltunk egy plébánia, de ez ma már nem jellemző alapvetően. És a közösség az mit jelent? Nem az étkezésről van szó, meg a ruhát, hogy kell kimosatni, meg ilyesmi, meg kell szervezni a normális férfinak ezeket a dolgokat, hanem összeállok együtt, imádkozunk, megosztom a dolgokat, van egy rendszeres gyóntatóm a másik pap világból, tehát a többiek közül is, és számíthatok és támaszkodom is rájuk, illetve ők is rám. Ha ez nincs, akkor nagyon könnyen törékenyé válik az élet, még akkor is az élet egy sztár, akik közül állandóan nyüzsögnek egy csomóan, mert azért más pozíció, amikor a saját személyes életemről van szó, ítéletemről, egyebekről. Erre időt kell szánni. Tehát az, hogy szabad nap, az kötelező ilyen értelemben, mert le kell néha ereszteni. Egyesek mindig kiégésről beszélnek, hát azért ki, aki nem tartja magát rendbe, ugye? Ne, tartsa magát rendbe, és akkor nem fog kiégni, ugye? Vagy is, és ebben a szabadság is nagyjából beletartozik. A harmadik terület, amit mondjuk elvárásként lehet megfogalmazni, egy folyamos tájékozódás és képződés. Ez azt jelenti, hogy iskolába kell járni, be kell iratkozni, de azért ma már olyan jó kurzusoktól kezdve, lelkipásztori szempontból érdekes dolgok, akár társadalmi kérdések, szabad egyetemek és így tovább, erre időt kell szánni, követni
sokan
kell.
Sokan mentálhigiénés képzésen
ez most egy hivatos dolog, igen, mert úgy érzi, hogy, igen, hogy akkor ha ez van, akkor jobban tudok az emberekkel kommunikálni, nem vagyok benne biztos, de biztos annak is megvan az értéke. Tehát valamiképpen egy igényesség önmagában, mert nem lustulok el. Amelyet reggel fogat kell mosni, egészségesen próbálok élni, a táplálkozásomat normálisan vinni. Na most ez a papi világ, talán mondhatjuk így, és hát Budapesten ugye nem csak világi papok, hanem szerzetes papok is élnek, és ha valaki már egyházi iskolába járt, netán Pesten, ott barátai támadtak a szerzetes papok közül, vagy szerzetesek közül, azokkal való egység is. Tehát magyarul egy működő klérus világba érdemes benne lenni, és nem csak fogyasztás szempontjából, oda is kell tenni magamat. Néha ez fárasztó, azért tegyük hozzá. És sosem csak egy egyházmegye határain belül gondolkozunk, hanem ezek országos projektek, egy országos lelkipásztori lapok, valahol egy kitűnő ifjúsági találkozó, és azok az atyák, akik erre fogékonyak, vagy valamelyik mozgalomnak, például családos mozgalomnak vagyok kívülről, belülről a dolga. Én a Regnum Marianum közösségéhez tartozom, tehát mi rendszeresen összejárunk, tehát meg volt, már ebbe szocializálódtam, meg hát jó pár társam is. Tehát ezt nem egyházmegye határok döntik alapvetően. Még egy dolog, ami talán kísértésként is mondhatunk, de ez a világiakra is vonatkozik, ez nem papi specialitás, csak hát nálunk az élethez ez nagyon erősen hozzátartozik, mi a siker? Ugye, amikor az ember pappá szentelik, akkor egyik legizgalmasabb dolog, ahol az identitását megéli maga a misézés, hogy én misézhetek, hát ez egy óriási idézelben megrázkódtatás, meg hát egy megtiszteltetés, hogy bűnös ember létemre mégis az Eukarisztiát megjeleníthetem és kiszolgáltathatom, ha bár szakorítus teheti, akkor is meg egyebek, a gyóntatás és a lelkivezetés. Na most erre azért nagyon kevés idő van. Régen sokkal több idő volt, fiatal papként, vagy az első 20 évenben, azért minden hétköznap jöttek a gyónók ennek az egésznek a kérdése. Van erre affinitásom? Lehet-e hozzám jönni? Szívesen veszem-e? Tehát részt veszek-e aki keresi, az megtalálja erre az utat, ugye? Csak ezek ma már a rendszer egészéből nem automatikusan jönnek elő, hogy ezt mennyi időt szánok rá, hol teszem, kik találnak meg engem, kire vagyok affin, inkább öregekre, egyebekre is. Mert hogyha az ember gyóntató papként van, akkor nagyon személyesen vesz részt a világi testvérek életében a legérzékenyebb területeken. És látszik is, hogy egy papba ez megvan, ez a képesség, és erre oda teszi magát, rajzanak körülötte az emberek, ugye? Akár fiatal, akár az illető idősebb. Van, aki ettől egy picit féltartózkodik, mert hát itt a bűnöket is átvesszük, a panaszkodást is átvesszük, az örömöket is átvesszük, de hogy az illető megimádkozza a történetet, hogy itt nem róla van szó pusztán személyes tapasztalatokról, bölcsességről, hanem a szentek Úristen közvetíteni a hitben az élet helyzetekhez. Na, ez már művészet, ehhez lelki gyakorlatok kellenek a pap számára, amit nem hagy ki remélhetőleg évente, és hát saját ima életének a lecsapódásai. Tehát ez egy nagyon értékes és személyes terület, veszélyeztetett szentség, azért azt el kell ismerni, ugyanakkor van egy nagyfokú éhség is az emberekbe.
Már veszélyeztetett szentség úgy, hogy elmarad, kevesebben élnek vele, egyre kevesebben.
Egyrészt nem élnek vele, elmarad, mert nem érnek rá, nincs ott mindig, amikor én akarok menni, és a kedves hívő csak ebből a szögből hajlandó, és akkor, amikor éppen valamit rászánt. Tehát ez egy megtérés történet. És mindkét oldalról. Aztán, ha tovább lépünk, akkor a papi életnek azok
a... Még a gyóntatással kapcsolatban hadd kérdezzem meg, megütött a fogalmazásmódod, vagy hogy átveszi a bűnöket. De ez nagyon plasztikus, tehát, hogy annyira beleéli a helyzetbe magát, hogy viseli
a sebesültségét, és nyilván vannak komoly, és vannak hát panaszkodó gyónások, amelyek tulajdonképpen állíthatósági gyónás körébe tartoznak, de aki empatikus, és tényleg szereti az embereket, és oda tette magát, és megértette, hogy a papságában ez a szabadítás, ez egy nagyon nagy dolog, amit Jézus rábízott az egyházára, ahogy hordozza, és a megoldhatatlan helyzetek, azért azok megnyomják az ember lelkét és szívét. Ezt Jézushoz kell vinni. Ez nem pszichológia, pusztán kell egy bölcsesség, meg egy megértése a történetnek, ugye? Hát a kompetenciákat meg kell érteni, hogy én fogom az ő életét megoldani, én bűnbánatot tartván föl tudom oldozni, de tudok tanácsot is adni. Nem mindenki kapja meg ezt a karizmát.
Rómában közelmúltban beszélgettem a Mária Maggiore Bazilika magyar gyóntatójával, domonkos szerzetes, egy domonkos közösség, 12 fős lakik a szomszédban, a Mária Maggiore-vel szemközti épületben, és napi 5 órát gyóntatnak. Ez a foglalkozásuk, hogy penitenciáriusok, és hát tényleg egy egészen sajátos lelkipásztori karizma kell hozzá, mert ül, és hát idegenek, nem idegenek, akik bekerülnek hozzá, nyilván az zarándokok, de biztos, hogy az 5 óra az egy olyan intenzív teher az emberen, meg ajándék is egyben, ami teljes embert kíván.
Egy igaz, de ezt meg is lehet szokni egyrészt. Másodszor ezek általában úgy személytelen gyóntatások, hogy jön, eltűnik, többet nem látom.
Igen.
A pédiváriai papságban ugyanez a tapasztalat lecsapódik. Nem mindig, tehát nem nagyon lehet ezt így mondjuk leegyszerűsíteni. Tehát vannak olyanok, akik rendszeresen visszajönnek, meg igényes lelki életet élnek, és így tovább van, aki aggályos például, azt hogyan kell kezelni, mert nagy része ez egy pszichológiai probléma, nem annyira bűnbánat. Van a laksz, aki elmegy a dolgok fölött, csak inkább formálisan. Kell hozzá tapasztalat, legalább egy 5-10 év, mire az ember már nagyjából kiismeri, hogy körülbelül milyen típusú menetrendek jönnek. Tehát itt nincs kaptafa.
Nincs kaptafa.
És hogyha Bosnyák tére, ahol két káplán van, a bazilikában mögött van kettő, ott 4-5 órát simán gyóntatnak a két fiatal káplán is.
Igen.
Most szenteltek meg a plébános természetesen. Meg van a kampányok, ugye, amikor meghívunk más papokat is.
Gyertek, lelki gyakorlat van.
Pontosan. Igen, tehát ez egy nagyon érdekes, mozgékony rész. Azért tértem ki erre most, mint a papi életnek egy idézőben kevésbé ismert, de nagyon érzékeny területére, mert nagyon fontos egy nagyon mély, hogy mondjam, Isten tapasztalatot és emberismeretet kínáló történés, és ebben azért tudatosan kell jelen lenni. Érdekes, éppen most a papi továbbképzésen egyik részben ez volt a téma, hogy a szigillum, tehát az, hogy titoktartás jogilag, de nem arról beszélt végül is előadó pusztán, hanem hát ennek az érdekezettségére. Na jó volt különben. A Gável Henrik atya volt az előadó, mert ő a penitenciáriusunk az egyházmegyében.
Az mit jelent? De miért van az egyházmények penitenciáról sem?
Mert vannak olyan esetek, amit neki kell kezelni.
Értem, tehát amit nem tudsz te feloldani, vagy megoldani, azt...
Át tudom küldeni, igen. Értem. Ott még a megszállottság is előkerül. Uh-huh. Ugye ezt a püspök megbízásából kap egy olyan pap, akiből megérzik, uh-huh. és akkor nála csapódnak le ezek a dolgok. Csak azt akartam az egésszel mondani, hogy mi papok a gyóntatás kérdéséről egymás között sem szoktunk nagyon beszélni. Éppen a titoktartás, meg az egésznek az intimitása miatt. Néha egy kicsit panaszkodunk, hogy most éppen papa valami, de majdnem minden pap, aki ezt komolyan veszi, és mérne venni mindenki szinte komolyan, ebbe a dologban megtanul egy diszkréciót is. Ami nem lefogyasztja az embert pusztán, hanem emeli is. Mert a szabadítás van benne. És nagy kegyelmeket kapunk, tehát mi lehet mindent racionálisan lekezelve értelmezni. Tehát az ember tényleg néha személyesen szembesül az Isten működő kegyelmével az ember életébe. És ez egyrészt az embert úgy szegénységbe is tartja, másrészt pedig rájön arra, hogy rá szükség van, tehát ettől nem szabad elzárkózni. A papi közösséget említettem, ezt a szentségi oldalt említettem.
A szentbeszédről is szóljunk, a prédikációról.
Igen. Hát vasárnap az egy előírások szerint a hivatalos miséken akkor kell prédikálni, lehetőleg homília legyen, a homília a szentírás magyarázatot jelent szó szerint, de nyilván lehetnek tematikus beszédek és sorozatok is. Én például minden misén mindig pár szót szólok. Hétköznapi miséken is, meg gondolom, pici szentírás, majd szeretik az emberek.
Most már az egyre
gyakorlánosabb. Igen. Nem kötelező a hétköznapi, de vasárnapokon akkor ez beosztás szerint történet. Van, aki mindig nehezen beszélt. Nem azért, mert nem voltak gondolatai, de talán magának is ezeket a megfogalma, és egész életében neki egy keresztje volt. Van, akinek ez könnyen megy. Vannak locsogók közöttünk is.
Nagy Imre mondtam, korábbi plébánosunk, hogy a felső Krisztinában, hogy 10 percnél nem szabad hozzám legyen a prédikáció.
Van, akik nagyon szívesen hallgatják, főleg a színesen beszélsz, csak ugye ki kell mérni, egy gyerek prédikáció az másképpen néz ki, más az, hogy van a nagy mise, amikor azért talán több is, vagy éppen egy trédumot tartunk, ugye. Általában azok a jó prédikátorok, akiket foglalkoztatnak meghívottként, másútt is, például nagybőti trídum, ahol 3-4 órát kell beszélni, vagy egy hétvégi lelki gyakorlatot tartasz, vagy táborba, akinek ebben rutinja lesz, illetve ifjúsági pasztorációval is foglalkozik, mert a fiatalok nagyon nyersen visszajeleznek, azok lesznek általában a közkedvelt és szeretett prédikátorok, ugye? Itt persze a hiúság kísértésétől kezdve, meg a liegőkig mindennel lehet találkozni. Most maradjunk Budapesten, én is pesti pap vagyok jelenleg a történetben. Lehet mondani, a prédikációt tanulni kell, tehát a szabályokat megtanulunk, gyakorlunk egy kicsit, de hogy milyen leszel, az adottság kérdése is nagy részt. Meg hogy mennyire foglalkozol a témákkal, képzed magad, vagy csak ismételgeted magadat, de nem olvasol teológiai témákat, egyebeket. Ugye?
És akkor hogy mennyit készül az ember, tehát sokan mondják
van
azt,
akinek,
hogy gyakorlatilag hétfőn elkezd készülni.
De ezt nem lehet, mert minden nap beszélsz, tehát ezt nem teheted, és akkor még délután katekézist is tartasz, tehát igaz, hogy tehetetlen. Mert minden nap kell szolgálnod, ugye?
A másik mondás, hogy szombat papot szorongat, hogy akkor már volna.
Igen, ez a régi időknek a mondása, ma már ez nem így van. Akinél ez van, ott a prédikáció nincs igazán a gyakorlatban. Ugye hát lejöttünk a szószékről. A mikrofonban beszélünk, ez sok közvetlenebb stílus, ugye? Manierok, és milyen a példaanyagunk is. Na most ebben nem menjünk bele, de itt azért nagyon eltérőek az adottságok, és néha az egyszerű gondolatú is, aki nem mond semmi extrát, de átjön a szövegen a hitelesség. Másképp pedig nagyon szépen beszél, szeretik, de nem biztos, hogy annyira...
Igen, hogy mi érinti meg a híved igazán.
Igen. Hát aztán lehet válogatni. Budapesten volt kínálat.
Hál' Istennek, igen.
Igen. Szerzetesektől kezdve a legkülönféle kínálatok vannak sztárpapok. Ez mindig így voltak, nagyon jó szónokok, voltak, akik másba vósebbek. Tehát kinek a papné szokták mondani ebben a történetben.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklóssal beszélgettünk. A papról, milyenek legyenek a papjaink, milyen örömök, milyen veszélyek, milyen gondok veszik körül, és olyan utakat mutatott meg Miklós atya, amelyek mentén igenis lehetséges és érdemes ezt a hivatást vállalni. Természetesen a témát nem merítettük ki, jövő héten folytatjuk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus Krisztus születéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Azért van a síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyotott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. S ha már gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább? Enyhülte, s szépülte tőled a világ. Vagy tán kezedtől támad foltra folt? Ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit soha se kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, amiben nincs virág, s nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Ne feledd, ki van jelölve a helyed. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelentett Krisztus születése a sötét világnak. Ugye észrevettétek, hogy még december 21-éig itt az adventi hajnalok és az adventi nappalok nagyon-nagyon rövidek, és nagyon-nagyon-nagyon uralkodik a sötétség. Látjátok, hogy sötétben ébredtek, sötétben jöttök iskolába, és mire véget ér a napközi, már sötétben megyünk haza. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mi az, ami rossz ebben a sötétben számotokra?
Például nyáron, még miután hazaérünk, kimehetünk játszani az udvarra, de amikor most télen már hazamegyünk, már nem tudunk kimenni, mert már sötét lesz nagyon.
Rossz, hogy nem tudsz játszani már, nincs fény. Nem látunk úgy. Tehát amikor már kijövünk az iskolából és elindulunk valahová, mindenhol sötét van. Nem látom a járdát, nem látom a jelzéseket. Nagyon-nagyon kell koncentrálni, figyelni, hogy hol kelhetsz át az úton, hogy hol van emelkedő, vagy éppen hol van olyan hely, amire nagyon vigyázni kell, hogy el ne essél például. Tehát, hogy a sötétben sokkal nehezebb még az az egyszerű dolog is, hogy valahol hová eljusson az ember. Sötétben sokkal jobban kell figyelni, és az a rossz, hogy egyáltalán van olyan, amikor így autóban ülünk, bizonyára nektek is volt, és hogy nem is látod, hogy hova vezet az út. Mert ez a mély sötétség elborítja az előtted lévő utat. Az autónak a fénye világítja meg azt a rövid szakaszt, amin tudod, hogy mehetsz tovább, de akkor sem tudod, hogy mikor milyen kanyar következik. És ebben az a rossz számomra, hogy teljesen bizonytalanná tesz. Tudom, hogy hová szeretnék elérni, de nem tudom, hogy hogyan fogok oda elérni. És nagyon várom már a karácsonyt ilyen szempontból is, hogy odaérhessünk Krisztus jászolához. Mert ugye így advent idején oda tartunk a karácsonyi kis Jézushoz, aki ott van majd a jászolban. A régi emberek is féltek a sötétségtől. Úgy gondolták, hogy a zord éjjeleken ártó démonok kísértenek. Ti szoktatok a sötétben félni?
Igen.
Miri?
Én nagyon szoktam.
Én nem annyira szoktam félni.
Én sem szoktam annyira.
Van-e közületek olyan, aki esetleg este, amikor elalszik, szereti, hogyha van ilyen irányfény a szobájába? Van ilyen közületek? Miri, te vagy az? Meséld el akkor, hogy ez hogy van.
Van ilyen LED függönyünk, és az mind a két szobába világít, meg a tévét se szokta kikapcsolni anya, meg vannak ilyen kisebb lámpáink, amiknek nem annyira nagy a fényük, és az szokott világítani.
És miért nem kapcsoljátok le?
Én félek a sötétben, mert nem ugyanúgy látom a szobát, ahogy nappal, és nekem biztonságot ad a fény.
Tehát elmondhatjuk, ahogy Miri is, hogy vágyakozunk a fényre, ami eligazítást, útmutatást ad. A mai emberek már nem félnek a külső sötétségtől általában, azonban a bensőnkben, a lelkünk éjszakáiban gyakran mégis rettegünk. Krisztus az éjszakába érkezik az emberek közé. Jézus a legbensőnkben születik meg, és ahol ő jelen van, ott felragyog a fény. Ha szíved sötétjébe is beengeded, oda a félelmeidbe, az aggodalmaidba, a gátlásaidba, a rettegéseidbe, azt az Isten a fényével és a szeretetével beragyogja, a te sötétségedet is, és így fog a félelem és a rettegés megszűnni. Mi jelenti számotokra a ti életetekben ezt a sötétséget, az éjszakát? Mik azok az aggodalmaitok, a fájdalmaitok, amitől titkon rettegtek? Mitől féltek igazából?
Bogár ott lesz a falon,
igen.
Attól félek. Ha nagyon mély vízbe vagyunk, és például attól félek, hogy elsüllyedek, azt nem kapok levegőt.
Én is félek a bogaraktól, meg amikor nagyon magasba vagyok, akkor tériszonyos vagyok, és ettől félek.
Igen, egyébként az is van, hogy én is olyan voltam kislánykoromban, hogy én se féltem leugrani sem, meg semmi ilyen dologtól, de aztán majd változik ez neked is, mert hogy lesznek olyan dolgok, amire azért aggódni fog az ember, vagy szokott. Általában a kisgyerek is akkor fél már, amikor mondjuk mondja neki az anyukája, hogy ne nyúljon hozzá a tűzhelyhez, aztán hozzányúl és megégeti az ujját, utána már félni fog attól, hogy hozzáérjen. Szóval, hogy megvannak a mi sötétségeink is, megvannak a mi rettegéseink is, és most a következő kérdés, hogy mikor veszi át az uralmat, a félelem és a bizonytalanság a mindennapjaitokba? Mikor szoktatok bizonytalanok lenni?
A matekon nagyon bizonytalan vagyok.
Ha olyat cselekszünk, amit nem kellett volna, de csak idegességünkből csináltuk, és azon utána elgondolkozunk, akkor bizonytalanok vagyunk benne, hogy ezt meg kellett volna, vagy nem.
Meg amikor órán vagyunk, és valami dolgozat lesz, vagy valami, akkor ez szokott lenni, mert izgulunk, félünk, hogy rossz lesz, elrontjuk, és hogy van olyan, amit nem tudunk.
Meg szoktátok-e várni, hogy magától elmúljon ez a sötétség, ez a félelem, vagy milyen utat szoktatok találni magatoknak, hogy a világosság felragyogjon így bennetek? Mit talált ki anya, hogy ne féljél annyit a matektól?
Járok matektanárhoz, sokat gyakorolok, így jobb is.
Én, ha félek, vagy bizonytalan vagyok valamiben, vagy nem tudok valamit, akkor én imádkozni szoktam.
Én is imádkozok, meg így becsukom a szememet, és mondom magamba, hogy jó lesz, ne izgulj, ne félj, mert sikerülni fog.
Oh,
Képzeljétek el, ahogy ugye Jézus a Betlehemnek a városában megszületett, nyilván ő sem benne a városban született, nem egy csodálatos szép palotába, és nem várták az emberek újjongva, hogy ő megszülessen, hanem a betlehemi sötét éjszakában, kinn a semmi közepén lévő istálóban születik meg az Isten fia, ahol ugye csak a pásztorok vannak ébren, akiknek az volt a feladatuk, hogy a nyájra, akik kinn vannak a sötét éjszakába, ugyanúgy azokra a bárányokra vigyázzanak. És a pásztorok éjjel-nappal ezekkel a bárányokkal voltak, őrizték a juhaikat a fenyegető veszélytől, a farkastól, esetleg olyan emberektől, akik megkárosíthatják őket. A sötétben várták a reggel fényét, és várták a lelki sötétségük végét, vagyis azt, amit a próféták megígértek, hogy Isten majd elküldi az üdvözítőt. És egy különleges éjszakán az angyalok fényessége beragyogja ezeknek a pásztoroknak az egét, és Isten küldöttei nagyon-nagyon jó hírt, egy felfoghatatlan hírt hoznak számukra ezeknek az egyszerű embereknek. Ők azok, akik először értesülnek arról, hogy az Isten ígérete beteljesedett. Vajon, hogyha neked mondanák el így, amikor alszol otthon a kis ágyadba, hogy Krisztus megszületett, akkor te mit csináltál volna ott a pásztorok helyébe? Te elhitted volna?
Igen, elhittem volna.
Én először nem hittem volna, hanem megkérdeztem volna valakit, hogy mit tudnak erről, vagy ez hogy lehet, és hol van. Én így egy szóra nem hittem volna még el.
Én is elhittem volna, de lesokkolódtam volna.
De elindultál volna, vagy azt mondod, hogy jó van, hát majd megnézem holnap reggel, nem olyan fontos?
Elindultam volna. Először én se hittem volna, először meg kellett volna kérdezni a többiekát, hogy ez tényleg igaz, tényleg megszületette, és utána, hogyha ők is elhitték volna, akkor már én is elmentem volna.
Mesélek nektek valamit, és akkor talán megértitek, hogy vajon miért az egyszerű emberekhez jött el az angyal. Egy napon egy bölcs rabbit megkérte az egyik tanítványa. Rabbi, én nem értem, hogy miért van az, hogy elmész a szegényekhez, azok barátságosan fogadnak és segítenek, amennyire csak tudnak. Elmész a gazdagokhoz, azok meg rád sem hederítenek. Hát mégis mi van abban a pénzben? Állj az ablak elé, mondta a rabbi, mondd meg, mit látsz. Látok egy anyát a gyermekével, látom a kocsit, ami a térre ér. Jól van. Most állj a tükör elé, nézd meg, mit látsz. Mit látnék, rabbi? Önmagamat. Na látod? Az ablak is üvegből van, és a tükör is. Mihelyt azonban egy kis ezüstöt adsz hozzá, az ember már csak önmagát látja. Értitek ezt a történetet? Mit akar ez a rabbi megtanítani ennek az embernek? Tudod, hogy a tükör miből készül? Tehát, hogy ezüstöt tesznek hozzá, és akkor lesz az üvegből tükör. Vajon itt a pásztorokhoz, meg Jézus születéséhez hogyan lehet összeilleszteni ezt a két történetet? Kik veszik észre? Kik indulnak el? Milyen párhuzamot láttok a két történet között? Itt mit akar tanítani a rabbi? Ha valaki csak a pénzt helyezi előre, akkor azok nem érdekli őket a szegények, nem érdekel a barátság, nem érdekel semmi, csak magát látja. A szegény ember azonban észreveszi a körülötte lévő embereket. És itt van a Krisztus születése ebben a sötétségben, és a pásztorokhoz mennek oda az angyalok. Nem Heródes királyhoz mennek az angyalok hirdetni, hogy megszületett a Messiás. Vajon mi a hasonlóság a két történet között? Mire akarja felhívni a figyelmünket?
Azért szóltak például a pásztoroknak, nem a királynak, mert a pásztorok jobban látják egy szegényebb körülmények között, és jobban megértik, mint egy király, aki rá se nézne. Hát meg irigy lenne rá, hogy ő a Krisztus, és nagyobb nála, és kivégeztetni.
És akkor milyen a pásztoroknak a szíve, meg milyen az egyszerű ember szíve, amire a rabbi is fel akarja hívni a figyelmet?
A pásztorok szíve tiszta és nyitott.
Kitől hallanád meg te az Isten hozzád érkező jó hírét? Ki az, akinek elhinnéd azt, hogy Krisztus megszületett? Van ilyen ember a te életedben?
Én anyának, meg a barátnőmnek.
Tehát elhinnétek azt, és el is indulnátok Krisztus köszönteni, és azt szerettem volna még megkérdezni, hogy itt a pásztoroknak az öröme az, hogy hozzájuk eljön az angyal, és elmondja, hogy a Messiás megszületik, az egy remény lesz az ő szívükben. És mi számotokra itt karácsonykor mindig miért várjátok? Mi az a fény, mi az a remény, amit nektek ez a karácsony hoz, vagy ígér? Miben más, mint a többi este?
Például a család, a többi családtagok is átjönnek egymáshoz, együtt leülünk, vacsorázunk, közben beszélgetünk.
Mi az, ami átjárja így az otthonokat ezen az estén különlegesen?
A szeretet.
És akkor szoktuk egymást szidni, meg ráolvasni a problémákat, a bajokat, meg ilyen különböző családi konfliktusokat. Ezeket ilyenkor elő szoktuk venni?
Ilyenkor mindig béke van, és nyugalom.
Na látjátok, a költők ezért mondják azt, hogy bárcsak minden este karácsony este lenne, hogy bárcsak mindig tudnánk őrizni azt a szeretetet és azt az odafigyelést egymás iránt, mint ezen az éjszakán, amitől különlegessé és annyira vágyva vágyottá válik karácsony éjszakája. A bölcsek is, ahogy említetted, Szinti, elindultak, hiszen ezek a bölcsek kik voltak?
A bölcsek tudósok, csillagfejtők, keleti, vagyis távoli vidékről, országokból érkező pogány emberek.
Így van. És ezek az emberek, úgy írja le Anselm Grün, hogy Istenünk karácsonyi álma című könyvében, hogy a három bölcs az emberlét három területét jelképezi. Mit mondod, mi az a három terület, amit ez a három bölcs jelképez?
Az értelmet, az érzéseket és az akaratot.
Királyi emberek, akik meghajolnak egy nagyobb király előtt. Amikor Krisztus uralkodik az emberekben, akkor lehetünk igazán azok, akiket Isten eredetileg megálmodott. Akkor lehetünk igazán szabadok, önmagunk hangulatingadozásaitól, szeszélyeitől és a másik embertől is. A bölcsek ajándékai megmutatják, hogy ki Krisztus. Mit visznek ajándékba?
Aranyat vittek a királynak, tömjén az Isten fiának, és mirhát a megváltónak, aki lelki sebeinket gyógyítja.
Ahhoz, hogy ajándékaikat odaadhassák az Isten fiának, mit kellett megtenniük?
A bölcsek kitartóan egy fényes csillagot követtek.
Gyerekek, nektek is kitartóan kell követni Krisztust. Azt a csillagot, ami számotokra is mutatja Krisztus felé vezető utat. Lehetsz te is ilyen csillag mások számára. Te mersz csillag lenni az emberek, az osztálytársaid, a családod számára, hogy rajtad keresztül tudják, vagy veled együtt tudják követni Krisztust? Felmered vállalni? Hogy élitek ezt meg?
Igen, felmerem vállalni, hogy követem Jézust, de az egész családom is követi Jézust. Nekem ez így jó, hogy ilyen családba születtem.
Milyen ajándékkal készültök ti, amivel a karácsony fényét el tudod hozni, mint egy csillag a saját családodba? Mit gondolsz, mi az az ajándék?
A szeretet.
Aztán még?
A békesség. Hogy nem veszekszünk a tesómmal, anyának segítünk, és próbálunk nem rosszak lenni.
Te hogyan viszed a családodba el a csillagként a karácsonyi kis Jézus születésének örömét, Tifi?
Én is ugyanazt, hogy nem veszekszek a testvéremmel, nem kiabálok, nem hangoskodok. Anyának adok egy kis nyugalmat, hogy békén hagyom. Megköszönöm a finom ebédet, amit főzött, segítek neki, kitakarítok, meg minden.
Jézus számára a legcsodálatosabb ajándék az emberek szíve, vagyis a szeretetből szabadon felajánlott élet, hiszen értünk lett emberré. Istennek nem valamit, hanem önmagunkat kell adnunk. Önmagunk felajánlásával helyet adunk az Istennek, hogy megszülethessen bennünk a fiú. És ez a fajta ajándék is, ez a felajánlás is, ez az, amivel így viszonzod az Istennek a feléd áradó szeretetét. És hát azt kívánjuk minden kedves hallgatónak, hogy karácsony szentestéjén megérezzék és átélhessék ezt a fajta szeretetet, amit Krisztus hozott erre a világra. Azt az minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, ami képes beragyogni a lelkünk minden sötétjét, és ami képes legyőzni minden félelmünket. Így áldjon, vezessen és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Eljöttem hozzád, Jézus, a fény vezérelt. Eljöttem, és minden kincsemet elhoztam néked, fogadd el hát szívemet, életemet. Sötét éjszakában kerestelek én, jelenléptem, követtem a fényt, nem hittem én, hogy játszol rám, várok irány. Előttem térdelnek országok, népek, előttem térdel ma nézd, ami neked adtam, nézd, mit ér illat marzsom, mit ér ez a pénz, fogadd el hát szívemet, életemet.
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Az éj pásztor csendben alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy élj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szülesd meg benne, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelken. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél.
pásztor csendben alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy éj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. Szülesd meg bennem, ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem egén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm te legyél. Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag, bolyongó életem meg én, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm te legyél. Az én pásztor csendben alig ég egy kis világ. Mária szülte, hogy éj a föld és ég urát, és új élet virrad, virrad ma ránk. És új élet
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!